Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké a szeretete. Amen. Irgalom, kegyelem és békesség nekünk bőségesen, Istentől, ami Atyától és az Egyszülött Fiától, ami drága megváltónktól, Jézus Krisztustól, Szentlélekkel közösségben. Amen. Isten tiszteltünk, kezdetén énekeljük 150. Zsoltár első versét, amely így kezdődik, kicsérjétek az Urat, majd utána gyermek.
Kérdezzenek benneteket, sárgyárás közöttem. Jézsaiás proféta már az Ószövetségben mondta, hogy a ti bűneiket választanak el tőlem, bennünket, ezért nem hallgatnak meg. Tehát ez a szakadék, a bűn szakadék, ezt mi nem tudjuk átkívánni. Jézus az, aki a keresztjével épített egy hidat a szakadék két oldala között. Ugye a vízszintes darab ilyen értelme a hídnak a tartó oszlopa a cölöpe, és a vízszintes, a függőleg egy darab a cölöp, a tartó oszlop, a vízszintes meg maga a híd. Na és mi a két oldal? Ugye az egyik oldal az elveszettség. Ugye amíg hitelnek jutunk, amíg hitetlenek vagyunk, addig Istentől elszakítva a szakadék bal oldalán elveszettként sodorunk, akikre a végül a pokol vagy a kárhozat várnak. De Jézus keresztje által át tudunk menni ezen a szakadékon, és a jobb oldalon pedig mi várnánk új élet, örök élet, mert mindazt, amit a bűneinkkel elveszítettünk, ugye Ádám és Éva óta mindannyian a bűntelenségünket, a kapcsolatunkat Istennel, az örök életünket, mert Isten örök életre teremtett bennünket. Képzeljétek, eredetileg Ádámnak is Évának örök élete volt. Nem 70-80 évet kellett volna élnünk általosan. Még csak nem is 120-at, még csak nem is annyit, mint Matuzsálnak 969 évet, hanem örök életük volt. De mivel elszakadtak Istentől, halandóvá lettek. Tehát Jézus keresztje, mint hív, visszanyerjük a bűnei bocsánatát, a biztonságunkat, a kapcsolatunkat az Istennel. Ugye, aki kapcsolatot tegy Istennel, Jézus által az új életet kezd, és az örök életünket. Mert még ha meghalunk is itt a Földön egyszer, de megy örök életünk lesz. Mert Jézus azt mondta, hogy aki csak él és hisz én bennem, ha meghal is élni fog. De azért járok itt arra, hogy higgyetek Jézusban, mert ha majd egyszer meghalunk, akkor is élni fogunk. Ezt szeretem, hogy Jézus nekünk az ő keresztjében. Na majd beszélgessetek erről még a hitoktatókkal, jó? Nem minden tudtam elmondani, de nagyon sokat tudtatok, hogy egy dicsőre. Nektek egy dicsőség Istennek. Imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük neked a te keresztedet. Köszönjük, hogy azt jelentél számunkra, hogy te teljesen elkötelezted magad a mi megmentésünkre. Köszönjük, Urunk, hogy te odaadtad az életedet értünk. És ezzel példát is jutottál számunkra, hogy mi is tudjunk áldozatosan szeretni, megfizetni a szeretet árát egymásért, a te országodért, a szeretteinkért, a családunkért, és mindennek a forrása az a te kereszted, amit te tettél értünk, azért hálából tudunk mi is cselekedni. Köszönjük ezt neked, hogy te hidat építettél az elveszettségünkből, a megtaláltságunkból, te országodban. Kérünk téged, hogy ennek a üzenetét és titkát teljesen megértsük. Mert azt mondta Jézus, hogy aki él és hisz benned, ha meghal is élni fog, ezt vagy hitet ad nekünk Jézus. Amen. Folytassuk Isten tiszteletünket, énekeljük a 300. dicséret első három versét, és a ének alatt, mondjuk az első vers után, az ifjúak és a gyermekek elég jól.
helyünkön elcsendesedve fohászkodjunk. A mi Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése is jöjjön az Úrtól, a mi kegyelmes Istenünktől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz, közöttünk lakó Isten. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét az új szövetségi szentírásból, bibliolvasó kalauzunk szerint Lukács evangéliumából, a 23. rész válogatott verseiből, Jézus szenvedéséről és haláláról. Istenre figyelő szívvel hallgassuk meg.
Pilátus ezt hallva megkérdezte, Galileából való ez az ember? Amikor pedig megtudta, hogy Herodes felhatóságot tartozik, átküldte Herodeshez, aki szintén Jeruzsálemben tart, és követően napokban. Amikor Herodes meglátta Jézus, nagyon megörült. Már jó ideje szerette volna látni, mert hallott róla, és azt remélte, hogy valami csodát tett a szemlámára. Pontosan kérdezte őt, Jézus semmit sem válaszolt neki. Ott álltak a főpapok és az írástudók is, akik kevesen vádolták. Herodes pedig katonai kísérletével együtt megvetően vált vele, kihunyolta és fényes ruhába öltöztetve visszaküldte Pilátushoz. Ezen a napon Herodes és Pilátus barátságot kötöttek egymással, korábban nem is ellenséget voltak. Pilátus ekkor úgy döntött, hogy legyen meg, amit kívánnak. Szabadon bocsátotta azt, akit kértek, aki lázadás és gyilkosság nem volt ötlőnek, Jézus pedig kiszolgáltatta akaratoknak. Jézus pedig így jön előtt. Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Azután sorsvetéssel megosztottak továbbá. A nép ott állt és nézte. A főemberek pedig belkerült kicsúdolódtak. Másokat jelentett, mentsenek magák körülbelül Krisztus az Isten választottja. Kigondolták a katonát is, oda mentek hozzá, ekötetettek neki, és így szóltak. Ha te vagy a zsidó királya, menj meg magadat! Felirat is volt a feje fölött, örökbe a fél és híven megtudt elírva. Ez a zsidó királya. A megbeszített gonosztevő körül az egyik így támogatta őt. Nem te vagy a Krisztus? Menj meg magadat, és minket is! De a másik megjogta, ezt mondta neki. Nem téved az Isten? Hiszen te is ugyanazon ítélet alatt vagy. Mi ugyan jogosan megtetteink méltó büntetését kapjuk, de ő semmi rosszat sem követett el. Majd így szólt. Jézus, emlékezzél meg róla, amikor eljött a királyságodba. Jézus így felelt neki. Bizony, mondom neked, ma felemelkedett.
Amen. Ezek az evangélium igéi. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, hálát adunk neked, hogy ezekben a napokban a te szenvedésedről és áldozati halálodról olvashattunk. Urunk, köszönjük, hogy újra és újra emlékeztetsz bennünket, hogy mi kik vagyunk, és hogy te mit tettél értünk. Urunk, jöjj közel hozzánk a te szereteteddel, a te szent lelkeddel, hogy megérthessük a kereszt titkát, és hogy ez hitünknek biztos horgonya, reménységünknek biztos alapja lehessen. Olyan alap, amit semmilyen életkörülmény nem vehet el tőlünk. Urunk, megvalljuk neked, hogy mi se vagyunk se különbek, se jobbak másoknál, a hitetlenkedő tanítványoknál, nekünk is oly könnyen meginog a hitünk. Amíg minden jól megy az életünkbe, addig fogadkozunk, és amikor pedig valami nem várt dolog történik, oly gyorsan megrogyunk, Urunk, és még a te jóságodat és hűségedet is megkérdőjelezzük. Urunk, köszönjük, hogy ha megértjük a kereszt titkát, akkor soha nem fogjuk azt megkérdőjelezni többé. Vezess bennünket bűnbánatra is, hiszen hogyha te nem adod meg ezt a kegyelmet, hogy bűnbánatra jussunk életünk felett, akkor az egész csak üres beszéd, erkölcsi prédikáció, ostorozás, vagy kinek milyen nem szimpatikus dolog. De hogyha te megadod nekünk a kegyelmet, a bűnbánat kegyelmét, akkor életnek beszéde lesz a számunkra. Add nekünk ezt az életet, ami te benned van. Urunk, te jó atya vagy, és amikor mi erősködtünk, akkor te mindig megadtad nekünk, hogy hát legyen meg az akkor, amit kívánsz. És a életünk legnagyobb bukásai, legrosszabb döntései abból táplálkoznak, hogy saját magunk akaratát és saját magunk akaratát cselekedtük, és saját magunk isteneként éltünk. Add, Urunk, hogy vágyjunk arra, hogy az egyetlen valós alternatívát éljük, a te utadat ebben a világban. Erre vezess bennünket, add meg mindannyiunknak személyesen is azt a kegyelmet és azt az üzenetet, amire szükségünk van. Jézus keresztjéért kérünk, Atyánk, hallgass meg bennünket, könyörülj rajtunk, bocsáss meg istentelenségünket. Amen. Isten igéjének a hallgatására készülve énekeljük fönnállva a 463. dicséret első-második versét. Istennek igéje, amely alapján az ő szent lelke segítségül hívásával az üzenetét kívánom hirdetni közöttetek, írva található az előbb felolvasott új szövetségi szakaszban, Lukács evangélium 23. részének válogatott verseiben. Most újra olvasom a feleolvasott versek közül 24. 25. verset, amely így szól: Pilátus ekkor úgy döntött, hogy legyen meg, amit kívánnak, szabadon bocsátotta azt, akit kértek, aki lázadás és gyilkosság miatt volt börtönben, Jézus pedig kiszolgáltatta akaratuknak. Foglaljunk helyet. Istennek szeretett népe, kedves testvérek, mai napi üzenetnek azt a címet adtam, ami egy apró átirata a fölolvasott rövid részletnek, de csak annyiban, hogy mi is belekerültünk ebbe. A cím az így szól, hogy kiszolgáltatta akaratunknak. Kiszolgáltatta akaratunknak. Ugye a történetben azt olvassuk, hogy miután Heródes és Pilátus kigúnyolták Jézust, barátságot kötöttek, és hát Pilátus nyilvánvalóan egy politikai döntést hozott, amiben ugye saját maga helytartói tisztségét vélte megerősítetni. Azt olvassuk ebben a döntésben, hogy ő, Pilátus, kiszolgáltatta Jézust, ugye a vádlói akaratának halálra adta, és a bűnöst, a gyilkost, az Barabbást pedig szabadon bocsátatta. De azt gondolom, hogy ebben a történetben nagyon benne vagyunk mi is, hiszen mi vagyunk a Barabbások, és nem Pilátus, hanem Isten szolgáltatta ki, nem Pilátus, Heródes, meg Jézust vádlók akaratának, hanem a mi akaratunknak Jézust. Kiszolgáltatta őt a mi akaratunknak, az emberiség akaratának, aki Isten ellen lázadt, aki Isten nélkül saját maga isteneként akart élni, és él ma is itt a Földön. 6 üzenetről szeretnék szólni nektek röviden a felolvasott igerész alapján. Először is arról, hogy az Istentől elszakadt ember hevesen vádolja Istent, aztán ugye a megáltalkodott szívűek, akik megkeményítetnek Isten előtt, ezeknek a megtestesítői Pilátus és Heródes barátságot kötnek. A harmadik üzenet az, amit most röviden be is vezettem, hogy kiszolgáltatta Jézust a mi akaratunknak, legyen meg, amit az istentelen emberek kívánnak. A negyedik, szabadon bocsátotta a bűnösöket, nem Pilátus, hanem Jézus által szabadon bocsátottunk mi. 5. Isten szeretetének radikalitása, és a 6., amit a bűnbánó gonosztevőnek mondott Jézus a kereszten, velem leszel a paradicsomban, akkor majd vele leszel a paradicsomban. Így szólnak ezek az igék. Tehát az első üzenet az erről szól, hogy hevesen vádolták Jézust az ő vádlói, ugye Pilátusnál, aztán majd Heródesnél is kigúnyolták őt. Az Istentől elszakadt ember, az csak panasszal tud élni, hiszen nincs kibékülve se önmagával, se Istennel, se az életével, se embertársaival. És az életben őt érő nehéz dolgok csak még keményebbé teszik, még jobban elkezdi vádolni az ilyen ember Istent. Hol van Isten? Hol van Isten, amikor szenvedés van, vagy fájdalom? Ha ő jó, akkor miért engedte? Miért történt ez így? Miért most? Miért velem? Mi ennek az egésznek az értelme, hogy ilyen a földi élet, hogyha van Isten? És sorolhatnánk, biztos, hogy a mi szívünkben is megfogantak, vagy talán megfogannak vádak. Persze a hívő ember szívében sokszor nem tudatosan, hanem tudat alatt halmozódik föl keserűség, vagy éppen neheztelés Isten felé. És ugye ennek pont az a itt veszélyes a természete, mert mi ugye jól akarunk viselkedni Isten előtt, és ezért nem mondjuk ki, nem valljuk meg, elnyomjuk, de aztán az mégiscsak halmozódik. Úgyhogy arra hív bennünket Isten, aki akiknek szabad útjuk van Jézus által hozzá, hogy mondjuk ki mindazt a fájdalmat vagy neheztelést, ami halmozódik bennünk, hogyha az életünkben nehezen értelmezhető, váratlan nehézségek történnek. Nehogy a neheztelésből harag legyen, haragból gyűlölet, és aztán a végén megkeményedés egymás felé és Isten felé is. És ugye ez a folyamat, ez sokszor öntudatlan módon lappang és kezdődik bennünk. De mi nem engedhetjük meg magunknak ezt a luxust, testvérek, hanem őszinték kell lennünk Istennel is. Magunkat se csapjuk be, magunknak se hazudjunk, de Isten is radikális őszintességet vár tőlünk, hogy mondjuk ki ezeket a dolgokat. A második üzenet, ugye Pilátus és Heródes barátságot köt. Nem tudom, hogy ti mennyire figyeltetek föl erre eddig, olvasva az evangéliumokba. Megvallom nektek őszintén, hogy most Lukács evangéliumát olvasva, hát szinte egy új információként jött le nekem, szégyen, nem szégyen, hogy ebben a perben Heródes és Pilátus barátságot kötött egymással. Ugye, talán eddig az információk úgy gondolkodhattunk, hogy hát Heródes az egy gusztustalan alak, egy képmutató, nem is mondható izraelitának, pogány módon, hedonista módon él. Hírhet volt erről valóban Heródes, ugye a nagy Heródes egyik fiáról van szó. Viszont Pilátus, hát ő egy kicsit szimpatikusabb alak, nehéz helyzetbe kerül, egy politikai csapdába kerül, hogy mit csináljon ebben a csapdában, megkockáztassa-e, hogy a római jog szerint igazságosan jár el, és fölmenti Jézust, hiszen ártatlan, nincsen vád, vagy bizonyítható vád ellene, és akkor megkockáztat egy forradalmat Jeruzsálemben, ellene fordulnak, a császár visszahívja, száműzik, vagy lefejezik, vége a karrierének, életének, szegény Pilátus milyen nehéz helyzetbe kerül. De látjuk, hogy azért Pilátus se annyira egy szegény, ártatlan áldozat, aki nehéz csapdába kerül, hiszen tudjuk más evangéliumból, hogy még a saját felesége is szólt neki, mert a feleségét Isten álomba figyelmeztette, álomba jelentette ki, hogy szent ember Jézus. Hogy ki tudta Jézus, hogy tudta Pilátus, hogy kicsoda Jézus. És mégis a saját félelmeinek, nyereségének, rangjának, hasznának engedett. Ugye ennek van egy nagy üzenete az életünkbe, testvérek, hogy kivel, vagy sokszor mivel kötsz barátságot. Mert ugye ilyen értelemben, mint amit Pilátus tett, ilyen értelemben szól Isten igéje, hogy a világgal való barátság az ellenségeskedés Istennel. Le fog rántani ez az örvény. Tehát ha nem az Isten útját, nem az Isten országa igazságát választod, hanem a rangodhoz, a pénzedhez, a nem tudom milyen fontos dolgaidhoz való igazodásban hozol döntést, annak a vége egy örvény lesz, ami leránt az aljáig. Úgy, ahogy Pilátus és Heródes járt, az ő barátságuk egy kárhozatos, egy istentelen, egy gyilkos barátság volt. Persze, ugye mondhatnánk, hogy hát mit is tehettek volna mást, hárítanak úgy, mint mindenki, áthárítják a felelősséget. Igen, hát nyilván benne van az ő viselkedésükben az a természet is, ami bennünk is, bennünk van, mindannyiunkban, benned is, meg bennem is. Hogy a felelősséget a döntésért, vagy annak következményeiért áthárítjuk. Ugye Pilátus kezét mosta, ti akartátok, nem én csak engedek akaratuknak, akaratotoknak, nem vagyok bűnös benne, elhárítom. Heródes is hárít, ugye nem tett csodát Jézus, pedig ugye ezt várta, hogy hát itt az én pompás udvaromban majd tehát, ha tesz Jézus valami csodát. Nem tett csodát Jézus, hát akkor Jézus nem, biztos, hogy nem messiás, csak egy sarlatán, nem vagyok én bűnös az ő elítélésében, visszaküldöm Pilátusnak. De ugye még a vallásos vádlói Jézusnak is egymáshoz küldözgették. Ugye először vitték Jézust Kajafás házába, onnan ugye a nagy tanács elé, onnan ment Pilátushoz, aztán Heródeshez, Heródestől vissza Pilátusig. Milyen törvényszerű lelki folyamat ez, milyen síralmas, hogy a felelőssége az rossz döntéseinkért, a bűneinkért, a kapzsiságunkért hárítjuk másra, hárítjuk tovább, tovább, tovább. Mindenki zsigerből hárít. Egyedül Isten nem hárított. Isten nem hárított, hanem így döntött, hogy a mi megmentésünk érdekében kiszolgáltatja magát nekünk. Kitölthettük rajta átkos, kárhozatos haragunkat. Ugye ennek a szavai ezek, amik egy látszólag világi történetben csengenek vissza, mint a Heródes és Pilátus szövetségéről, mintha végül Pilátus helytartói döntéséről lenne szó, mintha arról lenne csak szó, hogy szerencséje van ennek a merénylő fundamentalista Barabásnak, aki gyilkos is volt, hogy őt elengedték, és Jézus pedig kiszolgáltatta a vádlói akaratának. De látjuk ezekben a mondatokban, hogy itt akinek a kezébe a szálak vannak, a mi Urunk, aki kiszolgáltatta magát nekünk. Mert testvérek, a kereszt titkának megértésében, nem mondom, hogy az első, de az egyik legfontosabb dolog, hogy ebben az van benne, hogy Isten kiszolgáltatta magát nekünk. Ő egy olyan utat készített a mi szabadulásunkra, amiben ő szolgáltatta ki magát nekünk. Először is szabadon engedett meg bennünket, és azt mondta, hogy hát ha ti azt akarjátok, legyen meg, amit kívántok. És ugye ebben nem csak Jézus megöléséről van szó, hanem az egész életünkre jellemző dolog ez, hogy amit csak kívántunk, megengedte az Isten, hogy megtegyük. Isten ilyen, megengedi, ezt kívánom. Nagyon tudod? Tessék, csináld, majd meglátod, mi lesz a következménye. És úgy, ahogy imádságban is elmondtuk, hány ilyen döntésünknek ittuk meg, vagy isszuk éppen a kárhozatos, átkos következményét az életünkben. És hol tartunk, testvérek? Még mi is hárítunk, hárítjuk egymásra, házastársunkra, gyerekeinkre, hárítjuk tovább, vagy azt mondjuk, hogy ó Isten, mit tettem? Mit tettem, hogy áterőszakoltam a saját akaratomat az egész életemben, még rajtad is, nem csak a családtagjaimon, nem csak azokon, akikkel kapcsolatban vagyok, hanem még rajtad is. És te azt mondtad, hogy hát akkor legyen meg, amit kívánsz, kiszolgáltatom magamat akaratodnak. És Jézusban ez testesült meg, ez az Isten, aki kiszolgáltatja magát, mégpedig arra, hogy mi a bűneinkkel keresztre szegezzük őt. Mert erről van szó itt végül is, testvérek, hogy amikor Jézus kiszolgáltatta magát, akkor engedte, hogy mi végül a bűneinkkel szegezzük őt a fára. Steinbach József írja a mai napi ige mellett blogjában: mindenki zsigerből hárít. Az Isten az egyetlen, aki nem hárít, hanem hagyja, hogy rárohanjanak. Ennek csodája a kereszt. Meghajolunk az Isten szeretete és kegyelme előtt, amellyel egyszülött fiában nem hárította tovább mulasztásaink, gyarlóságaink, bűneink terhét, azok következményeinek emberileg elviselhetetlen súlyát, hanem elhordozta azokat. De ő az egyetlen, aki győztesen hordozhatta el ezt a terhet. Halála jelezte, hogy mit jelent a bűn terhe, feltámadása pedig azt, hogy nem a bűn többé az Úr, hanem ő. Tehát ő az egyetlen, aki győztesen hordozta el ezt a terhet. Mi csak vesztesen tudjuk hordozni bűneink terhét és annak következményét, és ez jaj, hogy meg is látszik az életünkön, és hogy szenvedünk ettől. És a keresztnek tehát ez a második titka, hogy nagyon komolyan kell vennünk, hogy tényleg a bűn az nem egy erkölcsi kategória, amiről itt a templom falai között filozófálgatunk, hogy kis bűn, nagy bűn, ilyen bűn, olyan bűn, hanem a bűn egy pusztító erő és hatalom, ami rabszolgává tesz bennünket az életünkben, egy szomorú rabszolgává, akiket ahogy közeledik az életének alkonya, egyre nagyobb félelmek, szorongás, gyötör és kilátástalanság, hogy mi lesz a földi élet után. A bűn csak ezt tudja termelni. Komolyan kell vennünk tehát Krisztus keresztjére nézve a bűn pusztító erejét a hétköznapi életünkben. Szerdán olvastunk föl egy részletet Nicky Gumbelnek az Élet nagy kérdései című könyvéből, ami az Alfa kurzusnak a tananyaga. Ebben olvastunk egy idézetet egy bizonyos Riley püspöktől, aki Liverpool püspöke volt. Ezt írja: minden egyes bűn boldogtalan rabok tömegeinek a kezét és lábát kötözi meg súlyos láncokkal. A nyomorult foglyok néha azzal dicsekszenek, hogy a lehető legszabadabbak. Ugye ezt gondolják, hogy ez a szabadság, hogy bármit megtehetek. De nincs valójában ehhez hasonló rabszolgaság. A bűn valóban mindenek közül a legkeményebb hajcsár. Kiábrándulás és szenvedés útközben, a végén pedig kétségbeesés és pokol. A bűn csak ezzel fizet szolgáinak. A bűn csak ezzel fizet szolgáinak. Hát ezt a fizetséget vette magára Jézus. Ezt az elképzelhetetlenül nagy adósságot, amit mi magunkra halmoztunk, amiért nem tudunk eleget tenni, és mégis úgy döntött, hogy ő hordozza el, és a bűnöst, a Barabást, meg engem, meg téged, bocsát szabadon. Ugye, amikor olvastuk itt Jézus halála közvetlen előzményeit, ugye két forrásból is jön a vád, ugye az egyik az őt gúnyoló katonák, meg a kereszten, Jézust a kereszten lévő Jézus gúnyoló tömeg, mind a kettő azt mondja, hogy te vagy a Messiás, ments meg magadat. Ha meg másokat megmentettél, magadat is ments meg. És valami hasonlót mondanak ugye a katonák is, hogy Jézus, szállj le a keresztről, most mutasd meg a hatalmadat. De ugye a valóság pont az, hogy Jézusnak esze ágába se volt magát megmenteni, mert másokat akart megmenteni, téged és engem. Érted, és értem, imádkozott, amikor azt mondta, hogy Atyám, bocsáss meg nekik, nem tudják, mit cselekszenek. Mert egyébként számunkra kifizethetetlen, elhordozhatatlan és elkerülhetetlen lenne a bűneinknek az ára, a bűneinkért járó fizetség. Tegnap olvastam a angol nyelvű mindennapi kenyerünkben ezt a történetet, hogy egy hölgy írta, megtörtént esetről van szó. Hát ugye velünk is megtörténik időnként, hogy a rezsidíjak magasra tudnak ugrani. Ugye különösen télen meg tudunk lepődni néha a gázszámla láttán, vagy éppen ha valami műszaki probléma adódik, ez még a vízzel is megtörténhet. Hát ez a hölgy is úgy járt, hogy a víz, havi vízdíjról kapott egy 100 millió dolláros csekket, 100 millió dollárra volt kiállítva, hogy ennyivel tartozik a víztársaságnak. Hát nyilvánvaló, hogy valami adminisztrációs hiba lehetett, a hölgy is így gondolta. Hát érdeklődve telefonált be a társasághoz, és megkérdezte, hogy kaphatna-e részletfizetési lehetőséget. Hát ugye az egész egy blőd dolog, ekkora adósságot nem lehet kifizetni, ha 1000 évig élne is se az ember, vagy ha 1000 évig élne is itt a Földön, részletekben sem. Hát ilyen elképzelhetetlenül nagy tartozás az, amit mi halmoztunk magunkra, nem tudjuk kifizetni. Ezt elrendezni csak radikális módon lehetett. Nyilván, hogyha mondjuk valami miatt tényleg igaz lett volna ez a 100 milliós tartozás, ezt is csak hogy lehetett volna törölni? Hát úgy, hogy kéri az ember úgy, mint a rendszerváltásokkor szokott történni, hogy az új alakult köztársaság kéri az adósságainak elengedését, és azt mondja, hogy az elmúlt rendszer bűneiért és adósságaiért nem felel, kéri az adóssága eltörlését. Hát ez a hölgy maximum ezt tehette volna, hogy kéri, hogy töröljék el az adósságot. Hát mi is csak ennyit tehetünk, csak mi ne hárítsunk másokra, és ne mondjuk azt, hogy a múltunk dolgaiért mások a felelősek, ne hárítsunk, hanem mondjuk azt, hogy Uram, ugyanazt érdemlem, mint ezek a latrok a jobb és bal kezeden, bebizonyított bűnös vagyok, a te kegyelmedet és irgalmadat kérem egyedül, mert te hordoztad el a kereszten ennek a büntetését. A keresztkérdések előadáson elő is jött egyébként ez a kérdés, hogy Jézus miért kiáltott föl a kereszten közvetlen halál előtt, hogy Atyám, Atyám, miért hagytál el engem? Hát ezért, mert amikor Jézus meghalt, amikor kirehelte a lelkét, akkor őt elhagyta az Atya is. Hiszen az egész emberiség múlt, jelen és jövő bűneinek a terhét, következményét, büntetését hordozta az ő vállain. Ezért volt minden embernél, sőt minden keresztre feszítettnél nagyobb szenvedése az Úr Jézusnak a kereszten. És akkor is ezt tudta mondani, Atyám, bocsáss meg nekik, nem tudják, mit cselekszenek. Ez a teher, s annak következményei nyugodott Jézus vállán. A mi bűnünk, és a mi szégyenünk, és a mi büntetésünk. A büntetést, amit mi érdemlünk, ő hordozta. Hadd olvassak föl én is egy részletet végül ebből a könyvből. Ezt azért olvasom föl, hogyha még mindig nem értettük meg a bűnnek a hatalmát az életünkön, annak, és annak pusztító erejét a hétköznapokban, és annak következményeit, talán ez a pár sor segít nekünk. A bűnnek van büntetése. Van valami az emberi természetben, ami igazságért kiállt. Amikor azt látjuk, hogy gyermekeket molesztálnak, öregeket támadnak meg otthonaikban, csecsemőket vernek, és hasonló más szörnyűséget történnek, azt kívánjuk, hogy a vétkeseket elkapják és megbüntessék. Erre vegyes indítékaink lehetnek. Egyrésztről talán a bosszúvágy, másrészt azonban létezik jogos harag. Helyes az az érzésünk, hogy a bűnt meg kell büntetni, és a tetteseknek nem úszhatják meg szárazon. Azonban nem csak mások érdemelnek büntetést a bűneikért, hanem mi is. Egy napon mindannyiunkat Isten fog megítélni, s Pál apostol azt írja ezért, hogy a bűn zsoldja a halál. A bűnnek elválasztó jellege van, ugye erről beszéltünk egy kicsit a gyerekekkel is. Pál nem csak a testi halálról beszél, hanem a lelkiről is, amelynek az eredménye örök elszigeteltség Istentől. Ez az elszigeteltség már most elkezdődik. Ézsaiás próféta kijelentette, íme, nem oly rövid az Úr keze, hogy meg ne szabadítana, és nem oly süket az ő füle, hogy meg ne hallgatna, hanem a ti vétkeitek választanak el titeket istenetektől, és bűneitek fedezték el orcámat ti előletek, hogy nem hallgattalak meg. Azok a dolgok alkotják ezt a gátat, amelyeket helytelenül tettünk. Aztán ugye hallottunk röviden a bűn hatalmáról. Azoknak a dolgoknak, amelyeket helytelenül teszünk, hatalmunk van arra, hogy rabjukká tegyenek minket. Jézus azt mondta, aki bűnt cselekszik, szolgálja a bűnnek. Ugye itt szó szerint a rabszolga szó szerepel. Ezt könnyebb meglátni bűneink néhány területén, mint másoknál. Jól tudjuk például, hogy ha valaki kemény drogot, például heroint fogyaszt egy ideig, akkor rövidesen a rabja lesz. Azonban lehetséges a heves mérmérséglet, az irigység, a gőg, a büszkeség, az önzés, a rágalmazás vagy a szexuális erkölcstelenség rabjává is lenni. Szenvedélyünké lehetnek bizonyos gondolkodási vagy viselkedési módok, amelyekkel saját erőnkből nem tudunk szakítani. Ez az a rabszolgaság, amiről Jézus beszélt, s amelynek pusztító ereje hat az életünkbe. Ez az, ami nyomorult foglyokká tesz bennünket, és boldogtalan foglyokká. Aztán ugye a bűn be is szennyez. Jézus azt mondta, ami az emberből jön ki, az fertőzi meg az embert. Tehát ugye, ami az ember lelkéből jön ki. Mert onnan belülről, az emberek szívéből származnak a gonosz gondolatok, házasságtörések, paráznasságok, gyilkosságok, lopások, telhetetlenségek, gonoszságok, álnokság, szemérmetlenség, gonosz szem, káromlás, kevésség, bolondság. Mindezek a gonoszságok belülről jönnek ki, és ezek fertőzik meg az embert. Ezek szennyezik be az életünket. Mondhatod erre, hogy a fentiek legtöbbjét te nem követted el. Ezek közül azonban egy is elég ahhoz, hogy elrontsa az életünket. Talán örülnénk, ha a 10 parancsolat olyan lenne, mint egy vizsgafeladat, ahol csak bármelyik hárommal kellene kísérleteznünk. Az Új Szövetségben viszont azt olvassuk, hogy ha a törvény bármely részét megszegjük, akkor vétkesek vagyunk az egésznek a megszegésében. Közlekedésbiztonsági múltunk például nem lehet viszonylag tiszta. Vagy tiszta, vagy nem. Vagy vannak pontjaink, vagy nincsen büntetőpontunk még. Már egyetlen szabálysértés is foltot ejt rajta. Így van ez velünk is. Egyetlen bűn is tisztátalanná teszi az életünket, és ugye rombolja az életünket. És az utolsó gondolat, Jézus keresztjéről gondolkodva, ugye a két lator esete, ugye az egyik a nyomorúságában is megkeményedett és káromolta Istent, a másik pedig bűnbánatra jutott. Ugye egészen csodálatos, nem, hogy egy ilyen lator, egy ilyen bűnbánat, egy ilyen vallomást tud tenni, így bűnbánatra tud jutni. Ugye megrótta az egyik a másikat, mondva neki, nem féled az Istent, hiszen te is ugyanazon ítélet alatt vagy. Mi ugyan jogosan, mert tetteink méltó büntetését kapjuk, de ő semmi rosszat nem követett el. Ugye Jézus is ugyanazon az ítélet alatt van, mint a két jogosan elítélt bűnös, De a bűnösök jogosan, Jézus pedig ártatlanul. Majd így szólt: Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor eljössz a te királyságodba. Jézus így felelt neki: bizony, mondom neked, ma velem leszel a paradicsomba. Tehát ki lesz vele a paradicsomba majd akkor? Csak az, aki így bűnbánatra tudott jutni, mint ez a lator, aki hárít, akinek az a vallásossága, hogy hárít, mások életét ítélgeti és vizslatja, aki azért vallásos, hogy igazolja önmagát, hogy jaj, de jó, hogy nem vagyok olyan rossz, mint az ott mellettem, az nem lesz Jézussal a paradicsomban. Csak az a lator, aki nem másról, csak a saját bűnéről tud beszélni, a saját elrontott életéről, az lesz Jézussal a paradicsomban. Hadd olvassam végül föl még Péter első levele második részéből a 24. verset, amely így szól: Krisztus is szenvedett értetek, és példát adott nektek, hogy az ő nyomdokait kövessétek. Ő nem tett bűnt, álnokság nem hagyta el száját. Amikor gyalázták, nem viszonozta a gyalázást, amikor szenvedett, nem fenyegetőzött, hanem rábízta ezt arra, aki igazságosan ítél. Tehát nem csak Jézus halálának a titkát fogalmazza meg Péter apostol, hanem azt is mondja, hogy példát hagyott nektek. Hogy nektek így kell élnetek, ahogy Jézus élt a szenvedéseiben, hogy nem hagyta el álnoksága száját, nem viszonozta a gyalázást, nem vágott vissza, nem fenyegetőzött, hanem rábízta az ő ügyét arra, aki igazságosan ítél. És itt jön ugye a magának a kereszttitkának a megfogalmazása: bűneinket maga vitte fel testben a fára, hogy miután meghaltunk a bűnöknek, az igazságnak éljünk. Az ő sebei által gyógyultatok meg, idézi Ézsaiást Péter. Mert olyanok voltunk, mint a tévejgő juhok, ugye mindenki a maga útját járta, de most megtértetek lelketek pásztorához és gondviselőjéhez. Igen, Jézus szenvedése és halála össze kell, hogy törje a szívünket. Ha ez nem törje össze a szívünket, soha nem fogunk tudni igazat adni Istennek. Ha ez nem törje össze a szívünket, akkor nem tudunk megtérni. De ha megértettük ezt, hogy Istennek ez a jósága és kegyelme megtérésre hív, akkor igen, ne habozzunk, hanem térjünk meg lelkünk pásztorához és gondviselőjéhez. Mert ő a gondviselőtök is ebben a nyomorúságos földi életben, ahol szenvedések vannak, és minket sem kerülnek el. De mindennek jelentősége lesz és van, és Isten nem politikusok szájából hangzó demagóg propagandaként, hanem az Isten országa igazságaként mondja, hogy minden a javatokat szolgálja Jézus Krisztus által. Úgy legyen. Amen. Válaszoljunk Isten igéjére, folytassuk a megkezdett 300. dicséretet, annak utolsó versét, a 4. verset énekeljük. Ezzel is hívjuk Jézust az életünkben, hogy ő legyen lelkünk pásztora, gondviselője, akihez megtérünk. Imádkozzunk. Urunk, Istenünk, meghajtjuk magunkat a Te kegyelmed előtt. Köszönjük, hogy a Te igazságod nem minket sújtott, hanem Jézus ezt önként magára vállalta. Micsoda szeretet ez, amely így kiszolgáltatta magát nekünk, a mi akaratunknak, a mi kívánságunknak, a mi kedvünknek. Micsoda szeretet az, ami magát engedte így elpusztítani, bűneinkkel keresztre szegezni. Micsoda szeretet az, aki ugyanazt az ítéletet vállalta magára, mint amit a latrok érdemeltek, akik közül egy vagyok én is, akik közül egyek vagyunk mindannyian. Urunk, van a szívünkben keménység, értetlenség, vagy kételj, ez hadd törje össze a szívünket, és hadd mondjuk azt, hogy valóban Te vagy az egyetlen égi jó, Te vagy az egyetlen gyógyító folyó, ami pásztorunk és gondviselőnk, akire nézünk, még a szenvedéseinkben is, azokban is, amit magunknak okoztunk, és azokban is, amit nem értünk, és érthetetlen, és nem látjuk a kimenekvést. Azokban is csak rád tekintünk, és várjuk a Te akaratodnak megvalósulását. Urunk, hadd legyen ez a keresztről szóló örömhír, a Te kegyelmedről szóló örömhír végaszunk a gyászba, hadd legyen reménységünk a bűneinkben, a szégyenünkben, hogy van kiút, hogy van bűnbocsánat, hogy lehet újat kezdeni, hogy van szabadulás és van gyógyulás. Ezt csak Te szerezted meg egyedül. Ezért mi is megvalljuk, Urunk, hogy nincs igazságunk önmagunkban, hanem egyedül Te általad van igazságunk, a Te kereszt halálod által. És ez nem önigazságunk, hanem nekünk tulajdonított megigazulás. Csak Te általad tudunk megbékülni. Ó, Urunk, hogy egy gyógyulási folyamat induljon az életünkbe, ami gyógyítja a testi betegségeinket, az emberi kapcsolatainkat, ami megsebzett szíveinket. Jézusért kérünk, könyörülj rajtunk, mert elveszettek vagyunk, ha nem Te könyörülsz rajtunk, a kerülő utakat keresnénk a boldogsághoz, mert azok is csak ugyanúgy emberi utak. Urunk, hadd lehessünk veled, Jézus, engedd ezt meg nekünk. Hallgass meg bennünket, könyörülj betegeinken, adj szabadulást a szenvedélybetegeknek, kiutat azoknak, akik nagy nyomorúságban vannak, saját elrontott életük döntései következményeként, vagy mások gonoszsága miatt, adj kiutat nekik. És kérünk Téged, hogy hallgass meg mindannyiunk imádságát, mindazokét, akik segítségül hívják a Te dicsőítő nevedet, a Te dicsőséges nevedet, Jézus szabadító. Amen. Rövid csendben saját imáinkat vigyük az Úr elé. Kegyelmezz nékünk, Jézusért kérünk. Amen. Fennállva mondjuk el az Úr Jézus imádságát együtt. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. A jótékonyságról el ne feledkezzetek, legyetek Krisztus követői. Vegyük Isten áldását. semmi felől ne aggodalmaskodjatok, hanem minden kérdéseteket és kéréseteket hálaadással tárjátok Isten szín elé, és ő be fogja tölteni minden szükségeteket az ő kegyelmének gazdagsága szerint, ami Urunk Jézus Krisztusban. Amen. Foglaljunk helyet, Isten tiszteltünk végén a hirdetések előtt, énekeljük végig a 230. dicséretet, 230. dicséret is Jézus Krisztus keresztjének titkáról szól, így énekeljük.